Megírva található Jakab apostol levelének az első fejezetében. Jakab levele első részének második versétől a 18. verséig terjedő szakaszát fogom olvasni, melyet leülve nyitott szívvel hallgassatok meg. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudva, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, a kétlelkű és minden útján álhatatlan ember. A szegény sorsú testvér a méltóságával dicsekedjék, a gazdag pedig megalázott voltával, mert elmúlik mindez, mint a mezővirága. Mert fel kell a nap nagy hőséggel, és elszárítja a füvet. A virága elhull, és szépsége elvész. Így sorvad el vállalkozásaiban a gazdag is. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, Isten kísért engem. Mert Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogamva bűn szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ne tévejegjetek, szeretett testvéreim! Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mint egy első zsengéje legyünk teremtményeinek. Isten szent lelke áldja meg ezeket a gyönyörű szavakat, jöjjetek, hívjuk ő segítségül imádságba. Urunk, mindenható Istenünk, köszönjük neked azt a jóságot, amellyel ismét összegyűjtöttél bennünket, és megengedett, hogy a lábaidhoz telepedjünk. Köszönjük neked, hogy segítettél hordozni azokat a nehézségeket, amelyek a héten vártak ránk. Ennek jele az is, hogy most itt lehetünk. És köszönjük az örömöket is, ha ilyeneket is tartogattál a számunkra. Könyörögve kérünk, add, hogy akár örömben, akár bánatban legyünk is, hadd lehessen mindenkor veled közösségünk. Hogy az örömünket neked köszönjük, a bánatunkat veled hordozzuk. Hogy ne lázadozzunk ellened, és ne feledkezzünk meg rólad. Urunk, olyan gyönyörű időszakát éljük az esztendőnek, advent második vasárnapja van. Olyan nagyon jó lenne, hogyha ennek a bensősége szívünkben, lelkünkben is átjárhatna minket. Ezt a nagy rohanást, amellyel már most vasárnap délelőtt a hétfői, keddi, sőt talán már a jövő évi tennivalóknál tartunk. Olyan jó lenne, ha le tudnánk végre tenni. Legalább itt a te házadban. Könyörögve kérünk, segíts ebben is, hogy egészen rád tudjunk figyelni, hiszen fontos dolog az, amelyet közölni akarsz velünk. Ámen. Énekelt imádság, amely alatt a gyerekek gyerekistentiszteletre mennek a parókia verandájára, a 42. Zsoltárnak az első verse. 42. Zsoltárunk első versével imádkozzunk, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Az ige, amellyel Urunk a szívünket keresi, megírva található az iménti ige szakaszban, amely egyébként a holnapi napra jelölt új szövetségi igénk is lesz, tehát Jakab levelének az első részéből a második, harmadik és negyedik verset olvasom. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudva, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Foglaljunk helyet! Kedves testvérek, az óegyházi hagyományok szerint Advent második vasárnapjának az üzenete Krisztus királykénti eljövetelének a kettőssége. Krisztus egyfelől, mint ítélő király jön el, másfelől viszont, mint kegyelmes király. Nyilván a fogadtatás attól függ, hogy éppen ki az, akihez érkezik. Azok számára, akik az ő érkezésére felkészülve várnak, azok számára nyilván úgy fog érkezni, mint kegyelmes király. Hiszen Krisztus megígérte, hogy meg fog jelenni, és a világban minden e cél felé halad. Tehát akik foglalkoznak ővele, akik hitelt adnak a szavainak, azok készülhetnek az ő érkezésére, és akkor mint kegyelmes királyt fogják őt megismerni. A világ létének Isten által a teremtéskor meghatározott célja, amiért ő ezt a világot megteremtette, az az, hogy a világ az Istent dicsőítse, az ő dicsőségére éljen. Karl Barth neves svájci teológus pedig egyenesen arra irányítja a figyelmet, ez egy nagyon érdekes gondolat, hogy Krisztus emberré lételének és megváltói halálának az oka sem a bűn volt, hanem Istennek az emberrel az Éden kertjében megkötött szövetsége. Isten szövetséget kötött az emberrel, Ádámmal és Évával, hiszen azért teremtette őket, hogy Isten mellett, Isten és saját maguk örömére és boldogságára éljenek. Tehát ez a szövetség, ez a cél, amiért meg lett teremtve ez a világ annak idején, ez sokkal hatalmasabb annál sem, mint hogy a bűn ezt tönkre tudja tenni. Isten Krisztusban helyreállítja ezt a szövetséget, amit mi a bűnben elrontottunk. Isten szemében tehát az egész embervilágnak még mindig az a célja, hogy Isten dicsőségére és boldogságára éljen a neki való szeretet teljes szolgálatban. Azért van jelen az Isten ma is a világ életében, igéje és szent lelke által, hogy a királya legyen ennek a világnak, és hogy a lehető legtöbbeket maga mellé állíthassa. Jakab apostol a levelében, amelyet ugye a holnapi naptól kezdünk majd a bibliaolvasó kalauz szerint tanulmányozni, konkrétumokról ír az Istennel Krisztusban helyreállított szövetség gyakorlati megélésére nézve. Már a második mondatban a lényegre tér. Amíg ebben a bűn által megrontott világban, a bűn által megrontott természetünkben élünk, állandóan lesz dolgunk kísértésekkel. Legfeljebb csak egy-egy rövid időre lesz ezektől szabadságunk. És azért van ez így, mert ebben a világban harc folyik a lelkekért, az örök Isten és a sátán az ő ellenfele között. A sátán az, aki mindenféle cselekkel újra és újra rá akar bennünket venni arra, hogy Istennel szemben engedetlenek legyünk. Mi pedig a bűnös természetünk miatt rezonálunk, tehát ráhangolódunk erre a kísértésre, erre a próbálkozásra a legtöbbször, úgyhogy jó az, hogy Jakab elmondja, mit lehet hát tenni ezekkel a kísértésekkel szemben. Az első, amit hangsúlyoz, már is nagyon-nagyon megdöbbentő. Tartsuk teljes örömnek, ha különféle kísértésekbe jutunk. Ez már is megmutatja, hogy mennyire másként is lehet szemlélni a kísértést, mint ahogy szoktuk. Mi menekülnénk előle, jaj, csak nehogy bekövetkezzen, nehogy kipróbáltasson a hitünk, mert akkor azonnal ki fog derülni, hogy nem is egészséges, nem is elég erős. Jakab viszont ennek az ellenkezőjét írja, teljes örömnek tartsátok, ha kísértést kell szenvednetek. Miért írja ezt? Azért, mert bár a kísértés a mi saját gonoszságunk és a sátán cselvetésének a következménye, Isten mégis annyival hatalmasabb nálunk meg a sátánnál is, hogy a kísértést is a mi javunkra fordíthatja. Ilyenkor lehet egy kísértés próbaként szemlélni, amelyben ha megállunk, akkor Istennek kipróbált gyermekeivé leszünk, akkor még közelebb kerülünk ő hozzá. Talán meséltem már régebben, hogy amikor a mentőszolgálatnál kezdtem dolgozni, és a munkára készültünk, tartott a betanításunk, voltak olyan tanuló társaim, akik azt mondták, nagyon remélik, hogy megússzák a komolyabb eseteket a gyakorlat idején, mert nincsenek még hozzászokva ahhoz, hogy szenvedést lássanak. Hát voltunk azért néhányan, akik meg ennek pont az ellenkezőjét gondoltuk, abban reménykedtünk, hogy lesz olyan, amit különösen is nehéz megoldani azért, mert így az oktató keze alatt láthatjuk meg, hogy ők hogyan viselkednek, és akkor tényleg tanulunk valami hasznosat. Ha már tanulóként szembesül az ember a munkájának a nehezével, akkor kipróbáltan fog oda kerülni, ahol már egyedül rá lesz bízva valaki másnak a megmentése. A kísértés is valami ehhez hasonló. A gyakorlat idején adódó nehéz eset. Úgysem fogjuk megúszni, előbb-utóbb utolér. Akkor meg inkább legyünk benne, és készüljünk arra, ami vár ránk, hogy megtanulhassuk azt, amit csak abból a helyzetből, és csak ott tanulhatunk meg. A kísértést itt a levél elején egyébként hitpróbaként jellemzi és értelmezi Jakab. Olyasmiként, ami a hit felvállalásával járó nehézség. Mikor mások megmosolyognak, lenéznek, vagy elnyomnak bennünket azért, mert mi felvállaljuk, hogy már pedig én református vagyok, már pedig én szeretem az Úr Jézust. Ha soha nem élnénk át ilyesmit, ha nem kerülnénk olykor hasonló próbákba, mint a Biblia hithősei, akkor honnan tudnánk, hogy az Isten éppen olyan erős ma is, mint a bibliai időkben? Nekünk is meg akarja az Úr mutatni, hogy a kísértésekkel szemben igenis oltalmaz, ha ráhallgatunk. Lehet tehát a kísértésre, a próbás élethelyzetre így is gondolni, nem csak úgy, hogy kényelmetlen, hogy veszélyes, hogy a legjobb lenne megúszni. Olyan ugyanis a kísértés esetében nincsen. Nincs az a keresztény ember, aki ne szenvedne kísértéseket, akinek időnként ne kellene a hitet nem tisztelők bántásait viselnie. De nem mindegy, hogy elbukunk, vagy előre készülünk arra, hogy a sátán majd csapdákat állít. De azért nem muszáj mindegyikbe belesétálni, mert az Isten segít. Jakab úgy értette meg, hogy Istennek velünk az a célja, hogy hibátlanná és tökéletessé tegyen. Hát ehhez sok kísértésnek ellen kellene állnunk, Istentől kérve és elfogadva ehhez az erőt. Úgyhogy rá is tér Jakab rögvest, hogy ez a dolog nem megy ám magától. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. Nem vagyunk tehát védtelenül odavetve a kísértések, a sátán csapdáinak, ahogyan annak idején Ádám és Éva, vagy éppen az Ószövetség nagy szenvedője, Jób sem volt magára hagyva, felkészítés nélkül csak úgy odavetve a próbás élethelyzetekbe. Az első ember pár elszalasztotta, Jób azonban elfogadta és igénybe vette az Isten segítségét. A kétféle döntés eredményei között a különbség nyilvánvaló. Jóbot maga az Isten dicsérte meg a hűségéért. Milyen nagy dolog ez? Az első emberpárt pedig utódaikkal velünk együtt megbüntette. Mert nem mindegy, hogy hogyan élünk, hogy hogyan igyekszünk engedelmeskedni az Úrnak. A kísértésekkel való eredményes harcnak azonban van egy elmaradhatatlan feltétele. Ez pedig a kételkedés nélkül való hit. Jakab nagyon világosan ír arról, amit az emberek szívesen elfelejtenének. Aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, a kétlelkű és minden útján állhatatlan ember. Isten a megtérőket valóban befogadja, és kész bennünket úgy fogadni, hogy minden segítséget megad. De aki csak bekopog az Isten ajtaján, aztán elmegy tőle jó távolra, aztán megint bekopog, és megint elmegy jó távolra, az ne várjon áldást. A megtérés jelenségét az Úr Jézus, a tékozló fiú mindannyiunk által reménységem szerint jól ismert példázatával magyarázta el. A Lukács evangélium a 15. fejezetében van ez leírva. A kétlelkű ember a tékozló fiúhoz képest olyan, mintha ez a tékozló fiú rendszeresen menne tékozolni. Mikor már nincs mit elvernie, négy kézláb nagy nehezen hazamegy, és amikor egy kicsit rendbe jön, akkor megint elindul. Elhagyja az apját. Erről beszél az eredeti példázat? Biztos, hogy nem. Hanem arról, hogy ez a tékozló fiú egyszer tévedt meg, és akkor aztán elrontotta az életét, ahogy csak lehet. De amikor belátta, hogy hibázott, akkor visszatért atyához, és többé nem hozott rá szégyent. Többet már nem hibázott, nem voltak bűnei? Dehogy nem. Egészen biztos, hogy voltak. Viszont nem fordított hátat atyának. Nem csak enni, meg pénzért járt haza, hanem ott maradt. Az lett újra az ő otthona. Atyával élte az életét hazatérte után, még ha nem is lett tökéletes fiú. Szóval ne legyetek kétlelkűek. Eljövök a templomba, imádkozok is, ha baj van, de egyébként az életemet úgy élem, mintha az Isten egyáltalán nem is létezne. Nem gondolom át előre, hogy mit fog szólni a beszédemhez, a viselkedésemhez, az se érdekel, hogy mi van a Bibliában. De amikor baj van, akkor szaladok az Istenhez, jaj, húzzon ki belőle, hisz most igazán szükségem van rá. Na hát erre mondja azt Jakab, hogy ez így nem megy. Lehet bolyongani, tékozolni, de ha nem hagyod abba egyszer és mindenkorra az Isten nélküli gondolkodás, beszédet és életet, akkor nem vagy az övé. És akkor nem várhatod, hogy úgy bánjon veled, mint az igazi fiaival, akik valóban hazatértek a tékozlásból. Komoly, végleges döntés szükséges. Ne legyél két lelkű. Aki a lelket teremtette, nem tud átlátni rajtad, hogy csak kihasználni akar ödöd, de szeretni, elfogadni, vele élni már nem. Igenis átlát az Isten a szándékodon, és ennek megfelelően tud csak bánni veled. Ha mellette akarsz dönteni, állj ki mellette, és ne légy olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Aztán arról is hallhattunk, hogy ennek az életnek a körülményei, szegénység és gazdagság csak erre az életre vonatkoznak. Csak itt határoznak meg bennünket. Olyan gyönyörű, ahogyan ezt Jakab írja, elmúlik mindez, mint a mező virága. Amiért tehát az emberek zöme küzd, az Isten szerint nem lényeges, legalábbis van ettől sokkal-sokkal lényegesebb is. Mégpedig az, hogy a földi életedhez vajon milyen folytatás fog illeni? Istentől való örök boldogság, vagy kárhozat? És senki sem mondhatja, hogy Isten az, aki a kísértéseket elénk állítja. Jakab leszögezi, amit nekünk sem szabad soha elfelejteni, álljunk bármilyen nehézség vagy próba súlya alatt, Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Itt már nem a hitünk miatti üldöztetés, hanem a kívánságok kísértése lebeg Jakab szem előtt. Tehát itt egy kicsit már másra gondol. A gonosz kívánság az nem jöhet Istentől. Tőle a világosság atyától valami egészen más származik, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék. Őtől, akiben nincs együtt fény és árnyék, hiszen az Isten világosság, tökéletes fény, ő nem két lelkű, hanem maga a tökéletes tisztaság. Így hát az ő követőinek is egy oldalra kell letenni az életüket, nem lehet ide is oda is. Ez nem megy. Sem egyénileg, sem gyülekezetként, sem egyházként. Hogy kell az Isten is, de kell a világi boldogság is mindenáron, akár csalás, megalkuvás árán is. Ez nem megy. Egyik vagy a másik. Mind a kettő egyszerre nem megy. Az Isten azt szeretné, ha mellette döntenénk. Hát már ebből is világos, hogy ezért sem ő az, aki rossz gondolatokat küldene nekünk. Az Isten dolgaival szorgalmasan foglalkozó testvéreknek talán a kísértés téma körében eszébe jutott az úri imádságnak, a mi atyánknak a 6. kérése, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Máté 6.13, Lukács 11.4. Nos, ez a mondat ráadásul magától az Úr Jézustól látszólag ellentétben áll azzal, amit Jakab tanít, hogy Isten nem oka a kísértésnek. Hiszen ha nem oka, akkor miért imádkozzuk így, hogy ne vigyen a kísértésbe? Lehet, hogy valaki hallotta, olvasta, amit most mondok, a római egyházban most nekiálltak a mi atyánk magyarázó fordítását behozni a köztudatba. Másképpen imádkozzák a hívek a mi atyánkot, mint eddig, legalábbis Franciaországból jött ez a hír, és már a pápa is a helyeslését fejezte ki ezt a változtatást illetően. És az új verzió valami ilyesmi, hogy ne engedj a kísértésbe. Nyilván a gondolat annyiban helyes, hogy tényleg ez az értelme annak az imádságnak, amit az Úr Jézus tanított. Csak hát ezzel semmi újdonságra nem jöttek rá, kicsit hadd beszéljek, haza tessenek elnézni. Kálvin János óta mi reformátusok a mi atyánkban mindig 6 kérést számolunk, mégpedig azért, mert ez, hogy ne vigy kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, ez Kálvin szerint nem 2 külön kérés, hanem egy és ugyanaz. És ebből már is kiderül. Ha az Istentől kérem, hogy szabadítson meg a gonosztól, tökéletesen világos, hogy soha nem jelentette ez az imádság azt, hogy az Isten vinne bele bennünket a kísértésbe. Na szóval nem sikerült a spanyol viaszt ezzel a dologgal feltalálni. Ugyanannak a kérésnek 2 formája a mi atyánk 6 kérésből áll, és nem 7-ből. Isten nem visz kísértésbe, de abban segíthet, hogy ne váljanak csapdává, kísértéssé a számunkra az olyan helyzetek, amelyeket a gonosz a kárunkra akar fordítani. Akár magamra hallgatok, akár az ördögre, abból jó nem fog kisülni. De ha az Isten segítségül hívom, akkor megállhatok, akkor nem kell a nyakamat szegni egy-egy ilyen esetnél. Hát ezt fejezte ki az Úr Jézus a szavaival, amelyeket Máté és Lukács egyébként szó szerinti teljes egyformasággal idéz. Tehát itt még csak az sem merülhet fel, amit némelyek meglebegtettek, hogy hát ugye nem is görögül mondta az Úr Jézus ezt az imádságot, hanem arámul. Lehet, hogy rosszul fordították. Hát Máté és Lukács szó szerint, teljesen szó szerint ezt a 2 félmondatot ugyanúgy hozza. Tehát ebből azért biztosra vehetjük, hogy annak idején is ez így hangzott el, hogy ne vígy, vagy ne hozz minket kísértésbe. Ez a behoz, behurcol, ilyesmi értelme van ennek az igének, ami ott áll. A kárunkra való kísértések tehát mindig a mi kívánságainkból származnak. Annak idején Éva is azért evett a jó és a rossz tudásának fájáról az édenben, mert megkívánta ezt a gyümölcsöt, és megkívánta annak remélt hatását. Hogy olyan lehet tőle, mint maga az Isten. Megkívánta, leszette és evett belőle. Az Isten tiltása ellenére. Hát ez a bűn útja. Ma is, mindig. Azt, amit az Isten rossznak jelent ki a Bibliában, megkívánod, és harcolsz érte, amíg meg nem kapod. Időnként mindannyian így viselkedünk. Ezért van szükségünk megváltóra, aki helyettünk tesz eleget az Isten kívánságának. De a megváltó segítsége nem arra szól, hogy ő egyszer és mindenkorra helyettünk legyen igaz, hanem ehhez hozzátartozik a megszentelődés útja is. Ebből az Isten kísértő helyzetből, egy kis szójátékkal élve, ki kell szakadnunk. Noha meg fogod kívánni ezután is az Isten által gonosznak, rossznak nyilvánított dolgokat, már nem vagy köteles harcolni, hanem megállhatsz, mert fontosabb neked az Istennel való kapcsolatod, mint a saját kívánságod. Ez a cél, erre kellene törekednünk. Nem ebben az életben kiharcolni a teljességet, az, hogy mindenünk meglegyen. Tehát egyébként is ígéretünk van arra, hogy az Isten gondoskodik, hiszen itt is hallhattuk, mondom újra, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék egyébként is onnan felülről, a világosság atyától száll alá. Tehát ha az Isten megkerülöm, és úgy harcolok ki magamnak mindent, amire én vágyom, nem lesz belőle boldogság, mert a jó és a tökéletes adományok és ajándékok csak őtől jöhetnek. Ha én az ő háta mögött intézkedem, akkor azon nem lesz áldás. Nélküle mi csak haszontalanságokat tudunk szerezni. A szerzés helyett legyen tehát inkább az a célja az életednek, ami Isten célja is volt azzal, hogy téged megteremtett. Élj az ő dicsőségére, neki tetsző módon. Várjuk Krisztust úgy is, mint ítélő, úgy is, mint kegyelmes királyt. Aki már életében mellette marad, az kegyelmesként fogja őt szemtől szembe megismerni. Aki azonban kétfelé sántikál, földi boldogságot is akar földi eszközökkel, meg mennyei boldogságra is igényt tartana, az Krisztus igazságos, ítéletes arcát fogja megismerni. Azokkal együtt, akik csak káromolták az Istent és lázadtak ellene. Ma még jöhetsz. Készülj innentől teljes szívvel az Úr elé állásra. Hadd lehessen veled is kegyelmes az Isten azon a napon. Ámen.